Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közös hálaadást és szentmisét tartottak kedden Magyarok Nagyasszonya főünnepén Erdő Péter bíboros prímás vezetésével a krakkói Isteni Irgalmasság bazilikában lévő Szentek Közössége Magyar Kápolnában megáldásának 20. évfordulója alkalmából. Az ünnepi liturgiánkon celebrált Ternyák Csaba egriesek és a jelenlévő magyar, illetve lengyel papság. Erdő Péter kiemelte, a Szentek Közössége kápolnában idén térségünk és a világ békéért kell könyörögni. A múlt héten Budapesten a Magyar Szentek templomában háladó szentmisével egybekötve ünnepelte a katolikus Karitász 36 önkéntesét, akik elkötelezett karitatív munkájuk elismeréseképpen idén Karitas Hungarika díjban részesültek. Az Egri Főegyház megyéből 3 önzetlen segítő, Gálné Szemán Zsuzsanna, Lukács István Tamás és Német István kapott elismerést. A Schengeni térség állam és kormányfőinek részvételével tartott rendszeres Schengen csúcs találkozókra, valamint Bulgária és Románia még idei teljes körű Schengeni csatlakozására tett javaslatot Orbán Viktor Strasbourgban az Európai Parlament ülésén a Soros Magyar Uniós Elnökség programját ismertetve. A miniszterelnök úgy értékelt, az EU menekültügyi rendszere ma nem működik, az illegális migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak erősödését eredményezte. A migrációs válság azzal fenyeget, hogy a Schengeni térség szétesik, mondta. Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, az unznia kell, tette ki a kormányfő, kiemelve Európa veszít globális versenyképességéből. Az Unióban a vállalatok 2-3-szor magasabb villamos energiárakkal szembesülnek, mint az Egyesült Államokban, a földgázárak pedig 4-5-szer magasabbak itt, sorolta. A nehézségek között említette, hogy Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, hogy súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak a kontinensre a Közel-Keletről és Afrikából, és ezek mindegyike magában hordozza az eszkaláció veszélyét. A bizottság elnöke azt mondta, az igazságos béke érdekében csak egy út van, EU továbbra is támogatja Kijev harcát, és ennek egyik első lépése a múlt héten felajánlott 30 milliárd eurós hitel. Arról is szólt, a magyar kormány gazdaságpolitikája aláássa a befektetők bizalmát, szerinte ráadásul ezt úgy, hogy közben az egyfőre jutó GDP mutatószámban Magyarországot lehagyták szomszédai. Megemlítette, az nem a migráció elleni küzdelem része, hogy tavaly 100-val engedték szabadon a korábban elítélt embercsempészeket Magyarországon. A konszolidáció és a gazdasági növekedés irányába indult el a magyar gazdaság, mondta a pénzügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén. Varga Mihály éves meghallgatásán kiemelte, a reálbérek nőnek, a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4.752.000-et, szinte teljes a foglalkoztatottság. Éves átlagban 3,5-4%-os inflációval lehet számolni idén, jövőre ez még kisebb lehet. Ebben az évben is teljesülhetnek a költségvetési és pénzügypolitikai célok, amelyeket a kormány éves szinten vállalt az ország biztonsága érdekében, mondta el a tárcavezető. Kitért arra, hogy állami beruházások átütemezésével 650 milliárd forint kiadás csökkentést sikerült elérni, az államadóság szerkezeti átalakulása folytatódott, a devizakitettség aránya 30% alá csökkent. Az intézkedések eredményességét igazolják a kedvező hitelminősítői értékelések, mondta, hozzátéve, hogy a kormány arra számít, jövőre a kamat környezetváltozásának köszönhetően csökkenhetnek a kamat kiadások. Az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest-Belgrád vasútvonal építése, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter ismertetése szerint az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, így a jövő év végére elkészülhetnek a hazai munkálatok. A vasútvonal magyarországi nagysebességű kétvágányú szakaszának megépítése mintegy 800 milliárd forintos beruházás. Tovább csökkent a gázfogyasztás 2024 első háromnegyedévében, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A tavaly év azonos időszakához képest több mint 300 millió köbméterrel 5,2%-kal kevesebb földgázt használt fel Magyarország idén januártól szeptemberig. Az energiaválság előtti esztendőhöz 2021-hez mérten közel 2 milliárd köbméterrel volt alacsonyabb a fogyasztás az idei első 9 hónapban. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Új-Zéland turizmusért felelős miniszterével egyeztetett. A felek a találkozó során áttekintették a két ország turisztikai kapcsolatának aktuális helyzetét és elmélyítésének lehetséges területeit, valamint megosztották egymással a két ország turizmusfejlesztési jó gyakorlatait, ismertette a tárca. Végül az időjárásról. A folytatásban a változó felhőzet mellett általában majd sokat süt a nap, a következő estétől aztán beborul és csapadék érkezik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Fárad a lélek, és nehezen ébred. Ha elindul megszokott monoton útjára, s belemenetel a tél hideg karjába, amit jönni felé, nem is vett észre, csak a lépteit nézte, ott jött az utca túloldalán. De fáradlanul egy-egy kertnél megáll, megukucskál, mintha valakit keresne, kőr is vakullatja levelét egyre. Levelek, levelek, ég veletek, langyos napsugár, hevíti színetek, ez csak egy egyszerű november délelőtt, ravasz, tavaszi tréfa a tél előtt. Levelek, levelek, ég veletek, langyos napsugár, hevíti színetek, még pedösebb váró sem érteni teljesen, miért nem az október fürdiki kiesem az enyhe fuvallatban.
Ha nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző jó sok adásban, legalább három adásban 11. Pius pápaságával foglalkoztunk, szó volt arról, hogy 1939 tavaszán elhunyt, szerencséje vagy nem szerencséje, de a II. Világháború kirobbanását nem élte meg, aki őt követte a pápai székben. Róla fogunk beszélgetni Budapéter atya teológiai tanárral, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hát nem árulok zsákba macskát, 11. után 12. Pius, bár ez nagyon ritka, amikor névben csak egy számmal egy ilyen nagyobb pápa következik, mert általában mindig más nevű pápák követték egymást a trónon. Javíts ki, atya, hogyha tévedek.
Igazából nincs benne szisztéma, nincs benne rendszer, tehát minden pápának, amikor megválasztják, akkor szuverén joga az, hogy ő maga olyan nevet vesz föl, amit szeretne, de a névválasztásban vannak azért utalások. Tehát, hogyha valaki azt a nevet veszi föl, amit az elődje is viselt, akkor általában arra szeretne utalni, hogy körülbelül ugyanazt az irányvonalat kívánja folytatni, mint az elődje.
12. Pius pedig akkor valószínűleg méltán büszke volt elődjére és az ő cselekedeteire. Miben áll az ő folytonossága?
Tulajdonképpen már korábban is munkatársa volt 11. Piusnak, hiszen ő civil neve Eugenio Pacelli. Egy római jogász családból származott, akik egyébként is jó kapcsolatot ápoltak a szentszékkel, tehát a családnak a civil tagjai is jó néhányan dolgoztak a Vatikánnal, a Vatikánban, hiszen jogászokra, civil jogászokra is szükség van. Most is vannak ilyen római jogászok, akik együtt működnek, vagy ott dolgoznak a szentszéken, és segítik a pápaságnak a tevékenységét. Tehát egy ilyen családból származott, csak hát ő pont pap lett, és mint pap, de egyébként az egyház jog iránt nagyon fogékony, hamar oda került Gaspari bíboros mellé, aki annak idején a 17-es kánonnak a megszerkesztésében vitézkedett sokat, illetve később 11. Piusznak az államtitkára lett, és bekerül az ő környezetébe. Ráadásul kiderül, hogy kiváló diplomáciai érzékkel is rendelkezik, úgyhogy az első világháború végén ő Németországba kerül nunciusnak, eleinte Münchenben, majd utána átkerül Berlinbe. És amikor onnan visszatér 12 év után, tehát 18-tól 30-ig, akkor bekerül a vatikáni hivatalnok szervezetben jogászként, és nem sokára szépen halad előre, és ő lesz majd az államtitkára 11. Piusznak. Ráadásul a pápa jó néhány esetben megkéri arra is, hogy különleges ügyekben képviselje őt. Egy ilyen jeles esemény volt az 1938-as budapesti eukarisztikus kongresszus, amikor mint pápai legátus vett részt ezen az eseményen. És a következő évben, néhány hónap múlva már ő lett az új pápa. Méghozzá igen gyorsan. Tehát annyira gyorsan, hogy már a harmadik választási forduló alkalmával megválasztották őt.
Ami elég ritka, hiszen azért több fordulós ez, igen. Vagy jóval több, nem jóval, de viszonylag több szokott ez, nem?
Igen, igen. Tehát a harmadik forduló, ez nagyon gyors pápa választásnak számított.
Ez most a körülmények miatt lehetett, vagy annyira egyértelműen látszódott, hogy ő lesz a következő?
A bíborosi testületben most nem volt akkora szakadás, mint a korábbi pápa választásoknál. Inkább mindenki arra gondolt, hogy valóban olyan valaki kellene, aki a 11. Pius féle vonalat viszi tovább. És mivel, hogy ő ott volt mellette, munkatársa volt, nagyon jól ismerték a bíborosok, ezért úgy gondolták, hogy ő benne bízhatnak, hogy tényleg ezt a vonalat viszi tovább. Illetve hogy a személyisége, tehát egy nagyon intelligens, nyelveket beszélő, megnyerő, ugyanakkor alázatos, szerény, imádságos lelkületű ember volt, kicsit aszketikus, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy kitűnt a bíborosok közül, tehát nem volt nehéz azt gondolni, hogy na, hát ő lesz az ideális pápa. A nehéz időkben, mert akkor már mindenki érezte, hogy nagy veszélyben van Európa vagy a világ, hiszen annyira kiéleződtek az egyes hatalmak közötti ellentétek. Ugye ekkor már elindult Európa térképének az újrarajzolása, az első világháborút követő békeszerződéseknek a fölrúgása. Elég, ha csak Magyarországra gondolunk, hogy ugye már túl vagyunk az első bécsi döntésen, ahol Magyarország területe megnövekedett, túl vagyunk az Anschlusszon, tehát Ausztria már a Német Birodalomhoz csatlakozott, ugye Csehországnak a szétszedése, és így tovább. Tehát látszik az, hogy a nyugat próbál beavatkozni, tehát különösen mondjuk az angol diplomácia Chamberlain vezetésével, hogy valahogy megbékítsék Hitlernek a hatalomvágyát, de látszott, hogy ez nem olyan egyszerű, és hogy a későbbiekben itt komoly katonai konfliktusok is lehetnek. Thank you.
Ahogy most itt nézem az ő pápaságának a 1939-től 58-ig tartó idejét, ez gyakorlatilag ő a 20. század olyan szinten masszív korszakában volt pápa, amikor ugye már küszöbben volt a második világháború, nem akarok előre szaladni, csak mondom, hogy utána ugye Európa szerte rezsimek változtak, jöttek, mentek, és most hazabeszélek az 56-os magyar forradalmat is, és egyáltalán ezt az egész történetet megélte, tehát tényleg nagyon sok minden történt az ő pápasága alatt, és hát nem kérdés, hogy az első legfontosabb, amire kíváncsiak vagyunk, most mondom ezt a hallgatók nevében is, hogy tényleg a szeptember 1-én kirobbant második világháború ellen, gondolom, hogy foggal körömmel próbált a kirobbanás ellen, meg egyáltalán amikor kirobbant is tenni ellene. Csak kérdés, hogy ehhez mennyire elegendő az ő pápai ereje.
A kérdés nagyon jó, és már magába rejtette a választ is tulajdonképpen. Tehát az, hogy a pápa tényleg a megválasztásától kezdve törekedett arra, hogy minden megnyilatkozásában a békére szólította föl a nagyhatalmakat. Ezt megtette úgy is, hogy különböző memorandumokat küldött el a nagyhatalmaknak, amelyben a békét sürgeti, a megegyezést, a tárgyalásos megoldásokat. Természetesen, hát az elsősorban a tengeri hatalmak oldaláról nem nagyon aratott sikert, tehát tulajdonképpen Mussolini és Hitler is lesöpörte az asztalról a pápának a javaslatait. A pápa még arra is felszólította a nagyhatalmakat, hogy rendezzenek egy konferenciát, üljenek le egymással, és úgy tárgyalják meg a vitás kérdéseiket egymással, azonban ezt sem sikerült megvalósítani. A pápa kezdettől fogva a békére szólította föl a nagyhatalmakat, ahogy látjuk, nem túl sok sikerrel, pedig az a mondat, amit megfogalmazott, az szinte szállóigévé vált azóta, hogy a békével még semmi nem veszett el, a háborúval azonban minden elveszhet. Tehát ebben az egy mondatban össze lehet foglalni, ő magától megfogalmazott mondatban össze lehet foglalni azt, hogy mi is volt az álláspontja ezzel kapcsolatban. Egyébként még augusztus végén is próbálkozott, augusztus utolsó napján még egy utolsó békeszózatot intézett a nemzetekhez, azonban másnapra megtörtént Lengyelországnak a megtámadása, majd a lerohanása. Amit a pápa elítélt, és utána kifejezte a baili reményét, hogy ezzel hát, ha vége is a konfliktusnak, és a feleket arra biztatta, hogy jó, hát most már Lengyelország gyakorlatilag megszűnt létezni, de akkor is a békére kell törekedni, akkor el kell kezdeni a lengyel területeknek a békés újjáépítését.
Főleg azért, mert ugye Lengyelország egy nagyon nagy számú katolikus hívővel rendelkező ország, hát de sajnos ugye ez sem jött be, hanem folytatódott tovább az egész háborús tevékenység. Most az, hogy ő 45-ig milyen tevékenységeket folytatott, talán a legfontosabbakat emeljük ki, hát az, amire mindenképpen kíváncsi vagyok, a zsidó üldözés és a koncentrációs táborok elleni fellépése, mert hát arra egy minden jó érzésű ember, de főleg egy pápa, hát a hideg kiráz közben, hogy erről beszélek, szóval elképesztő.
Szét kell választani a kérdés két részre, ugye egyrészt a zsidó üldözés, ami már korábban elkezdődött, mint a háború, illetve a koncentrációs táboroknak az ügye, mert hogy a zsidó üldözés, ez látványos volt, ugye erről mindenki tudott. A koncentrációs táboroknak a léte, vagy hogy illetve, hogy konkrétan mik azok a táborok, azoknak az ügye az egy más kérdés. Tehát először kezdjük azzal, hogy a pápa az egész háború alatt mindig a békéről beszélt. Tehát a leghíresebbek ugye a karácsonyi szózatai, ahol mindig a béke csillagáról beszélt, de emellett a pápa törekedett arra, hogy az egész konfliktus alatt megőrizze a semlegességét. Tehát, hogy a Vatikán állam az nem foglal állást egyik hadviselőfél mellett sem, és nem is támadja direkt módon a másik hadviselő felett. Tehát a semlegességnek a megőrzése volt a garancia arra, hogy a pápa minden katolikusnak a mondhatjuk így, hogy tényleg az atya tudott maradni. Ugyanis ez komoly probléma volt számára, hogy minden oldalon, tehát a tengelyhatalmak oldalán is, meg a szövetségesek oldalán is ott vannak a katolikusok, akik ugye egymást gyilkolják, a pápa nem tehette meg azt, hogy az egyik férül azt mondja, hogy ő igaz ügyért harcol, a másik pedig hamis ügyért. Igazából ő mindig a békéről beszélt, ezt nem győzzük újra és újra hangsúlyozni, de hát a háborút, azt magát, a folyamatot nem tudta megállítani. És éppen ezért, hogy ne legyen elfogult, egyik katolikus fél sem érezze azt, hogy a pápa kihátrált mögüle, ezért ő minden katolikus pápájának tekintve magát nem foglal állást a konfliktusba.
Thank you.
Egyesek ezt úgy értelmezték, hogy tulajdonképpen ezzel ő a tengelyhatalmaknak a szekerét tolja, de ez nem így van. Tehát a pápa attól is félt egyébként, hogy amennyiben drasztikusabban foglal állást, akkor annak a következménye megtorlás lesz. Itt elsősorban tényleg a tengelyhatalmak, tehát a fasiszta és náci rendszereknek a részéről volt ez feltételezhető, ugyanis volt arra példa, hogy amikor már Hollandiát is megszállták a németek, akkor a holland püspökök tiltakoztak a náci megszállók ellen, aminek a következménye az lett, hogy a Gestapo összeszedett valami 1000 katolikust, akik zsidó származásúak voltak, és azokat likvidálták. Tehát a pápa látva, hogy ha határozottan lép föl, és tiltakozik bizonyos dolgok ellen, akkor ennek ilyen megtorlása következménye. A pápa nem kockáztatta azt, hogy a katolikusoknak a helyzetét még jobban megnehezítse ezekben az országokban. Illetve még egy érdekes adalék ehhez kapcsolódóan, hogy 1941-ben, amikor az Egyesült Államok is belép a háborúba, akkor az Egyesült Államok beli katolikusoknak komoly lelkiismereti problémát okozott az, hogy hogyan léphetnének ők föl egy olyan katonai szövetségben, aminek tagja a ateista, kommunista, materialista Szovjetunió. Tehát, hogy harcolhatnának egy olyan seregben, amelynek a szövetségese az egyház ellenes kommunista Szovjetunió. Ez a kérdés. És a pápa erre válaszol, és megadja az engedélyt, igazából nem direkt módon, hanem ugye az előző pápa kiadta a Divini Redemptoris kezdetű enciklikát, amelyben elítélte az összes kommunista rezsimet, és ehhez fűzött magyarázatban a pápa tulajdonképpen engedélyezi azt, hogy nyugodt lelkiismerettel vegyenek részt egy ilyen katonai szövetségben, aminek a tagja a Szovjetunió, mert hogy egy még nagyobb rossz ellen kell küzdeni, ez pedig ugye a nácizmus és a fasizmus. Tehát ez, ahogy mondtam, nem direkt módon történt, hanem egy szövegmagyarázat kapcsán, de mindenki értette, hogy mit mond a pápa. És akkor most térjünk rá egy kicsit a zsidó kérdésre. Ugye azt már láthattuk, hogy 11. Pius pápa is tiltakozott
a zsidó törvények ellen.
Így van, a zsidó törvények ellen, ugye különösen a házassági törvény ellen, és ezt a vonalat folytatja tovább a pápa, 12. Pius is, méghozzá elsősorban a rádió szózataiban. Az előbb már említettem a 42-es karácsonyi szózatát, no ez talán a leghíresebb, mert itt teljesen direkt módon kimondja, hogy mindenkit megilletnek a természet jogok. Tehát az élethez, a munkához,
tanuláshoz, stb.
Így van, ezek a jogok. És kimondottan beszél ebben a karácsonyi szózatában arról, hogy milyen szörnyű az, hogy egyes embereket minden bűn nélkül csak azért, mert bizonyos néphez vagy fajhoz tartoznak, ezért elpusztítanak. Na most itt ugye, sokan később hiányolták, hogy miért nem mondja ki a pápa azt, hogy zsidó. Most azért nem, mert hogy itt ugye a pápa általánosabban fogalmaz. És pedig pontosan azért, mert tudja, hogy nem csak a zsidókat éri üldözés, hanem más nemzetiségieket is. Egyébként hát tudjuk azt, hogy a náci Németország az a lengyel értelmiséget az gyakorlatilag megtizedelte, vagy szinte le is fejezte Lengyelországot, azért, mert lengyel értelmiségek, és ebben vannak papok, tanárok, katonák, és így tovább. Illetve, hogy más népcsoportok is vannak, ugye most már többször lehet hallani például a cigány holokausztról, tehát ők sem voltak kedveltek a náci rezsim számára, és így tovább. Tehát, hogy a pápa igyekezett nem egy népre, valóban a zsidók szenvedtek a legtöbbet, de akkor is mellettük mások is voltak, és a pápa mindenki számára ugyanazokat az emberi jogokat és természetjogokat próbálja megkövetelni ebben a szózatban, és a későbbiekben erre újra és újra visszatér. A rádiót, mint kommunikációs eszközt, ugye már 11.
amit elődje alapított,
igen. Van, az 12. Pius nagyon gyakran használta. Mert hogy ez egy olyan eszköz volt, ahol nagyon könnyen, nagyon sok embert tudott elérni.
És volt több ilyen beszéde is, ami ugye most a karácsonyit emeltük, a 42-eset, de...
Tehát... De 43. júniusában megint tartott ilyen nagy beszédet, amiben ugyanezeket a dolgokat újra és újra hangsúlyozza. Hitlernek meg volt róla véleménye, tehát azt mondta, hogy a Vatikán az a kémeknek a fészke, és igazából a náci ellenes propagandának a központja, mondta ő, és meg volt benne a szándék, hogy ha úgy hozza a lehetőség, akkor a pápát azt el kell távolítani, tehát vagy Németországba kell vinni, vagy egy semleges országba, hogy ott van kis Liechtenstein az Alpokban, akkor oda, illetve hát magának a pápának is javasolták azt, hogy hagyja el a Vatikánt, mert hogy nagyon közel van. Tehát ugye egy fasiszta állam fővárosának egy kis kerülete ez a pápaság. Tehát a fasiszta Olaszországnak a fővárosa Róma, és annak egy pici része a Vatikán. Tehát a pápa bármikor elérhető, és nem csak a pápa, az egész Vatikán néhány perc alatt megsemmisíthető. Pápa azonban ragaszkodott hozzá, nem hajlandó elmenni, pedig volt lehetőség, meg voltak, akik föl is ajánlották, hogy a semleges Spanyolországba például nyugodtan átmehetne. Ott ugye a polgárháború után most nyugalom van, ráadásul egy katolikus ország, tehát ott nagyobb biztonságot tudnának garantálni a pápa számára, mint a Vatikánban. De hát a Vatikánnál megvolt az a bizonyos vörös vonal, ami jelezte a Vatikán város államnak a határát. Ugye ezt a várost, ugye a Città del Vaticanót egy fal veszi körbe, de van egy nyitott oldala, ez pedig pontosan a Szent Péter tér, ugye, ami a Szent Péter bazilika előtt van, és ott ténylegesen föl volt festve egy vonal, mert hogy a kolonnádok, tehát az a két oszlopsor, mint két ölelőkar nyúlik ki a Szent Péter bazilikától, az a határ, De hát ott középen, ugye, ahol megy tovább az út, a Via della Riconciliazione, amelyet ugye pont azért nyitottak meg, hogy sikerült az olasz királyságnak és a Szentszéknek megegyeznie, mert korábban nem volt meg az a sugárúta a Vatikán felé, hanem ilyen kis zegzugos utcák voltak, úgyhogy régen, amikor a zarándokok átkeltek a Tevere folyón, akkor ilyen kis utcákon jutottak előre, és egyszerre csak ott volt előttük a Szentpéter tér és a Szentpéter bazilika, amin állítólag döbbenetes hatással volt az emberekre, hogy a kis szűk utcából egyszer egy nagy tér, ugyanakkor viszont ez a sugárút, ez a kiegyezésnek a sugárútja, hát ez is impozáns. Na de hát ott nyitott a tér, és ezért ott föl volt festve ez a bizonyos vonal, hogy itt a határ. Tehát innentől kezdve már nem mehetett be például a fasiszta, vagy éppen amikor már megszállták a nácik Olaszországot, akkor ugye a náci hatóságok sem léphették át ezt a vonalat.
Be is tartották?
Igen. Igen, igen, az diplomáciai botrány lett volna. Hát egyébként erről van egy remek film, a Bíbor és Fekete. Mert hogy amellett, hogy a pápa semleges volt, de például a zsidó kérdésben nagyon-nagyon nyitott. Vagyis az azt jelenti, hogy nyilván nem tudott harcba szállni értük, viszont az egész egyház számára megengedte azt, hogy a zsidók számára keresztleveleket állítsanak ki. Sőt, ugye Rómában, amikor a náci hatóságok azt követelték, hogy a zsidó gettót, hogy azt likvidálják, akkor kegyelmeznek meg a zsidóknak, hogyha megfelelő mennyiségű aranyat gyűjtenek össze. És a pápa engedélyezte, hogy a római templomoknak az aranykészletét, kelyheket, erekjetartókat, stb. Azokat összegyűjtötték és odaadták a zsidóknak, hogy a római gettó megmeneküljön. Tehát Rómából...
És valóban megmenekül?
Igen. Tehát a német városparancsnok tartotta a szavát, aranyért itt hagyja a zsidókat.
Életet.
Így van. És amellett pedig ahhoz is hozzájárul, hogy zsidókat bújtassanak, tehát hogy klauzúrás kolostorokba, tehát ahova nem volt szabad civileknek belépni, oda is beengedték a zsidókat, és ezt nem csak Rómában tették, hanem azt kell mondani, hogy a katolikus egyház volt az egyik legnagyobb zsidómentő ebben az időszakban. Magyarországon is történtek ilyen esetek, meg mindenhol. A pápa felhasználta az egyéb diplomáciai kapcsolatokat, tehát a Vöröskereszt, a Svédország, ugye, ami semleges volt, vagy akár az Egyesült Államok segítségével is. A lényeg az, hogy az utólagos becslések szerint olyan 800 000-1 millió zsidó az, aki valami módon a katolikus egyház közreműködésével került el a pusztulást.
Ugye most itt a zsidó törvények, a zsidó üldözés, gettókról beszélünk, de ugye az is tény, hogy a koncentrációs táborok mi voltja, még talán megvolt, mint munkatábor, tehát ugye az első körben mindenki azt hitte, hogy ő valóban dolgozni megy, most akár Auschwitz-Birkenau, vagy akár más helyekre is. De ugye maga az, hogy mi történik oda bent, az azért derült ki nehezen, mert hiszen nem olyan volt, aki oda bejutott, vagy aki onnan élve kijutott a felszabadításig, de mondjuk tényleg most a pápától függetlenül is mondjuk mikorra derültek ki azok a fajta szörnyűségek, amelyek ott történtek.
Néhányan vádolják a pápát azzal, hogy miért nem emelte fel a szavát a koncentrációs táborok ellen, hogy a pápának biztos volt róla tudomása.
Honnan lett volna?
De most kérem szépen, hogyha az Egyesült Államok meg a Szovjetunió, akiknek repülőgépeik voltak és felderítéseket végeztek Európa fölött, ők is azt állítják magukról, hogy csak akkor döbbentek meg, hogy mi az, amikor az első koncentrációs táborok felszabadultak.
Tehát már akkor, pedig az mikor volt?
44-től kezdődik. Így van, 44-től kezdődően. Ugye, ahogy a szovjet hadsereg haladt előre, ugye a legtöbb ilyen tábor azért az Kelet-Európában volt, bár ugye Németország területén is voltak, hát az elsők azok ott létesültek, nem is annyira a zsidók, mint inkább a politikai ellenfeleknek a megsemmisítésére. Ugye Dachau, München mellett volt az első ilyen, aztán utána persze oda is vittek már zsidókat is, de nem ez volt az elsődleges, hanem utána viszont tényleg Kelet-Európa, Lengyelországban, ott már ugye megindultak ezek a megsemmisítő táborokká válás. Tényleg dolgoztatták is őket, tehát a hadipar egy részét velük töltötték föl, de ugyanakkor hát ugye ez a végső megoldás, mint olyan, az itt jelenik meg. Most a pápának nyilván erről ilyen tudomása nem volt. Egyébként a nácik csináltak propagandafilmeket, én magam is láttam, ez még a 30-as években, hogy milyen jó dolog itt a munkatáborban lenni, ott ilyen zenés, táncos produkciók vannak, hogy kulturális élet zajlik, és így tovább. Tehát, de ez propaganda volt, nyilván hamisították a dolgokat, de hát a világ számára ez jelent meg. Tehát a náci propaganda gépezet az kiválóan működött és terelt el a figyelmet arról, hogy mi is zajlik ott valójában.
Hát Goebbels az mindenféleképpen tehetséges volt ebben, hogy a világ felé, kifelé mit kell mutatni.
Úgyhogy a pápát nem lehet vádolni azzal, hogy ő nem emelte fel a szavát, igenis fölemelte a szavát, mondom, az összes nagy szózatában kiáll, minden üldözött, minden jogától megfosztott ember mellett, de mindenki tudta azt, amikor ezeket a szavakat hallotta, hogy elsődlegesen melyik népcsoport az, ugye akkor használták ezt a kifejezést is, hogy faj, most ezt már nem szeretjük használni, de hát mivel, hogy abban az időben mindenki ezt a kifejezést használta, a pápa is használja ezt a kifejezést, hogy bármilyen fajhoz tartozó ért kiáll, de hát mindenki tudja, a legüldözöttebb, a leginkább elnyomott az a zsidóság volt. És mondom, amit az előbb itt már felsoroltunk, ezek mutatják azt, hogy amit a pápa megtehetett, azt megtette, de a határozottabban, nyíltabban emeli föl a szavát, akkor lehetett attól tartani, hogy még nagyobb megtorlás következik be. Ugye az előbb említettem a holland példát.
Nem zsidó polgári lakosság védelmében is hogyan tudott cselekedni, és ugye ne felejtsük el, hogy itt azért a Vörös Kereszt is bőven működött, tehát mondjuk milyen akciókkal, vagy mondjuk milyen embermentés szám fűződik a 12. Pius nevéhez.
A 12. Pius ebben a kérdésben ugye nem az elődjét, hanem a második elődjét követhette, hiszen 15. Benedek volt az, aki az első világháború alatt már nagyon szép példát mutatott arra, hogy a katolikus egyház hogyan tud segíteni a bajba jutottakon. A Szent Atya, 12. Pius a háború kitörésekor rögtön egy irodát állítatott föl a Vatikánban, aminek ez volt a célja, hogy egyesíteni a szétszóródott családokat, hogy a menekülteket visszajuttatni a megfelelő helyre, szülőföldjükre, vagy ahova menni akarnak, hogy az elveszetteket fölkutassák, és ebben már nagyon nagy szerepe volt a Vatikáni Rádiónak. Tehát a Vatikáni Rádió a 100 000 számra tudta közvetíteni az üzeneteket, hogy ki hol van, hol keressék.
Beolvasták a
neveket
a tünteken?
Beolvasták. Tehát azt is, hogy kit keresnek, hogy ki tud róla valamit, illetve, hogyha valaki tudott arról valamit, akkor azt is ebbe az irodába be tudták juttatni. A vatikáni palotáknak a tetőterében több óriási terem van, nagyon sűrűn bepolcozva, kartotékrendszer, kisfiúkocskákban kartotékrendszer. No, ez tartalmazza azt a több millió üzenetet, amelyet a Vatikáni Rádió beolvasott, vagy amik beérkeztek, ami alapján tudtak embereket fölkutatni. Nincs az az ember, most őrzik, ugye, mint archívanyag, de amikor megláttam, azt mondtam, hogy nincs az az ember, aki ezt föl tudná dolgozni. Tehát van óriási munka kellene, de szemezgetni lehet belőle, ugyanis az tényleg elmondható, hogy nagyon sok ezer ember, tehát 100 000-ek voltak olyanok, akik így tudtak információt kapni egymásról, ki hol van, vagy éppenséggel arról, hogy hát az illető elhunyt.
Hát főleg úgy, hogy gondoljunk bele, hogy most itt több millióról beszélünk, talán picit könnyebb lett volna a helyzet, hogyha már mondjuk ezt számítógépen tudják rögzíteni, és ez mind kézzel írott cédulák.
Hát kézzel, meg ezzel a kopogós írógéppel.
De hát az is sokkal gyorsabb.
Az. Igen, de akkor is, tehát az, hogy ezt...
Papír alapon.
Tehát így van, és emellett azért egyéb segélyakciókat is tudott a Szentszék végezni, és akkor itt most együttműködve, ugye a Vöröskereszttel, ahogy említettem, Svédországgal, hogy szintén nagyon sok emberbaráti akciót hajtott végre. De például, csak hogy egyet mondjak, hogy amikor összeomlott az észak-afrikai front, ugye mármint a tengelyhatalmak részéről, ugye ott onnan Líbiából, meg Tunéziából menekítették az olasz polgári lakosságot. És ebben nagy szerepe volt a Szentszéknek, tehát a polgári lakosság hazaszállításában komoly segítséget nyújtottak, illetve az élelmezés kérdésében is. Tehát a Szentszék, ahol tudott, pénzétette a vagyonát azért, hogy abból élelmiszert tudjanak eljuttatni olyan helyekre, amelyek blokád alatt vannak, vagy amelyeket különösen is sújt az éhínségnek a veszélye. Tehát ezek mind olyanok voltak, amelyeket a pápa teljes természetességgel tesz, mert hogy menteni akarja az emberiséget. Mm. Meg egyáltalán, hogy a keresztényi felebaráti szeretet ezt kívánta, ezt diktálta. Úgyhogy nem kell különösebben azt sem mondani, hogy nagyon dicsérni érte a pápát, mert azt tette, amit ilyenkor egy pápának
bárki
ten.
Más pápa meg
így van. Minden humánus, embert szerető ember meg kellett, hogy tegyen abban a korszakban. Ugye nyilván neki nagyobb lehetőségei voltak, mint egy magánszemélynek, ugyanakkor azt is látni kell, hogy kisebb lehetőségei voltak, mint mondjuk egy nagyhatalomnak.
Igen, tehát diplomáciailag nem, viszont ott volt a kezében egy nagyon jó eszköz a Vatikáni Rádió, amivel mondjuk tényleg elég messzire...
De mondom, az anyagi dolgokat se becsüljük le is, amit az előbb is említettem, akár még a szent edényekről is lemond az egyház azért, hogy embereket mentse tudjanak menteni.
A római zsidó lakosságot.
Egyébként a római zsidó főrabbi a háború után átért a katolikus hitre, és a keresztségben az Eugénio nevet vette föl, ami ugye a pápának
az eredeti neve. Tiszteletből.
Igen.
Volt-e még valami, ami 12. Pius nevéhez köthető a második világháború idején mentésre a buzgó imádságon túl?
Azt kell mondani, hogy azért a háború az befolyásolta az egyháznak a mindennapi életét is. Ugye ez egy másfajta háború volt, mint az első. Ez is világháború, csak még az első világháborúnál azt láttuk, hogy a háború elején meglódult a front, tehát ment előre néhány száz kilométert mondjuk, vagy ugye, ahogy beszéltük is, a zónál gyakorlatilag semmit nem mozdult. De a lényeg az, hogy a hátországban az élet, hát nem is a megszokott rendben, mert hát haditermelés és így tovább, de az élet az ment tovább. Ezzel szemben a második világháború az nem álló háború, hanem ugye a frontok folyamatosan söpörnek végig. Tehát ugye megnézzük, végig söpör Lengyelországon, ugye nyugatról Németország, keletről ugye a Szovjetunió támadja meg, utána a németek ugye végig söpörnek Nyugat-Európán, aztán végig söpörnek a Balkánon, aztán eljutnak egészen Moszkváig, és utána pedig mindez megindul visszafelé. Tehát Európa nagy részén kétszer is végigment a háború, úgy, hogy a hadak azok a városokon keresztül, a falvakon keresztül haladtak, és ugye ez mindenhol fosztogatással járt, károkkal, azzal, hogy az embereket megkárosítják, és magukat az embereket is kimondottan életveszélyes helyzetbe sodorja, tehát nőket megerőszakolnak, férfiakat elhurcolnak, és így tovább. Tehát, és ez kétszer végig megy Európán szinte oda-vissza. Ugye mi magyarok csak egyszer tapasztaltuk meg, mert ugye mi a tengeri hatalmakhoz tartoztunk, de a mi fiaink is elmentek keletre, elmentek délre, ahova kellett, utána pedig jött a front vissza, és hát mi őrületes pusztulást hozott az országra. Tehát, hogy ilyen helyzetben a vallásos életet sem lehetett olyan normálisan élni, ugye ne is beszéljünk a légiriadókról. Éppen ezért a pápa például a liturgiában is bizonyos változtatásokat engedélyezett. Korábban a szentmisék azok általában reggel vagy a délelőtti órákban voltak. A pápa pontosan az ilyen nehéz körülményekre való tekintettel megengedte azt is, hogy este végezzék a szentmisét. De számunkra annyira természetes az esti szentmise, sőt a hétköznapokon most már azt mondhatjuk, hogy a reggeli szentmise a ritkább. Tehát inkább este vannak a szentmisék, de ezt a második világháború hozta magával. Ugye korábban a reggeli mise volt, és ennek megfelelően ugye a szentségi bőt, amit az áldozás előtt tartani kell, az is változott. Korábban az volt a gyakorlat, hogy éjféltől elkezdődik a bőt. Tehát, hogyha valaki a reggel 6-os, 7-es, 8-as misén áldozni szeretne, akkor az azt jelenti, hogy előző este éjféltől már nem vehet magához ételt. Na igen ám, de hogyha ezt a misét áttesszük estére, mondjuk este 6 órára,
akkor ő napközben nem
mehet. Akkor az már kicsit hosszú bőt, főleg akkor, ha még esetleg dolgoznia is kell. És éppen ezért a bőti fegyelmet is megváltoztatta, tehát lecsökkentette 3 órásra, hogy elég annyi. Ugye most már azóta még tovább csökkent, ugye most már csak 1 órás szentségi bőt van az áldozás előtt. Tehát ezek ilyen apró dolgok, amelyeket pontosan a szükséghelyzet, a második világháború okozta kényszerhelyzet hozott magával.
12. Pius pápasága azonban tovább folytatódik a második világigés után is. Az ő kapcsolatáról, a kommunizmussal, illetve minden egyéb tevékenységről, ami haláláig volt, ezzel fogunk a következő adásban foglalkozni.
A mai adásban 12. Pius pápáról Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.